15. fejezet. A Szent Konzisztórium ülései titkosak voltak, ennél fogva 24 óra múlva egész Antiochia tudott valamit a határozatokból. Úgy, de hogy világvároshoz illik. Az igazságnak egyszer búzájából százezrek számára gyúrták meg a hazugság kenyerét. A fórumon, csapszékekben, a pékboltokban, a borbéműhelyekben szájról szájra adták a hírt, a császár összeiratja az egész birodalomban az isteneket. Másnap már úgy mondták, hogy a keresztényeket írják össze. Miért? Mert a császár maga is föl akarja venni az új hitet, és tudni akarja, hogy kik tartanak vele. A keresztények úgy tartották, hogy az antiohiai gyülekezet, amelyet még a Tarzuszi Pál, Isten nagy szentje alapított, legrégibb egyháza Szíriának, és maga Antiochia a legnagyobb keresztény városa a birodalomnak. Legfeljebb Alexandria vetekszik vele. Róma minden esetre csak utána jön. Azt azonban maguk a keresztények se gondolták volna, hogy összeolvashatatlanul nagy a számuk. Az csak most derült ki, mikor a császár elhatározásának híre futott. Az egész város az utcákon nyüzsgött, és minden ember keresztvetéssel üdvözölte a másikat.
Te is Krisztus követője vagy?
Csodálkoztak egymásra. Én titokban mindig az voltam, mondták a szemérmesebben. Az arcátlanabbak gúnyolodva rázták a fejüket, és verték a mellüket. Ők igen, bizonyítani is tudnák, ha az apjuk meg nem halt volna, hogy ők már kiskorukban üldözést szenvedtek az igazságért. De akik olyan ügyetlenül és félénken vetik a keresztet, azokat soha se lehetett a gyülekezetben látni. Azok csak forró vízben főtt, lágy tojás keresztények. Többen látták, hogy a város prefektusa Nesterrel, a püspökkel sétált, és minden fordulónál a bal oldalára került. Az a keresztény borbé, aki a püspököt nyírni szokta, három őszhajú felszabadult rabszolgának fizetett azért, hogy levághassa a hajukat. Mindenki püspökhajat akart tőle venni talizmánnak, s a jó ember nem tudta másképp kielégíteni a hirtelen megtérteket, csak ezzel a kegyes csalással. A fele hasznot természetesen befizette az eklézsia pénztárába a szegények javára. A püspök olyan népszerű embere lett a városnak, hogy csak este mert kimozdulni az utcára. Ha meglátták valahol, mindjárt elállták az útját, és térden állva kérték áldását. Különös történeteket meséltek róla, amelyekből kiviláglott, hogy tekintélyét maguk az istenek is elismerték. Egyszer, ezen a történeten álmélkodtak a legjobban, a város határában a zivatar beszorított egy magános házba. Siettében nem nézte, hová került, a sötétben addig tapogatódzott, amíg egy kőpadot talált, erre leterítette a köpönyegét, hangosan elvégezte esti imádságát és álomra hajtotta a fejét. Csak virradatkor vette észre, hogy Apolló jósdájában töltötte az éjszakát. Sok ügyet nem vetett a dologra, hiszen Isten angyalai őrt álltak körülötte, úgyhogy a gonosz nem juthatott hozzá, ruháját pedig, amely hozzáért a bálvány jelenlététől megfertőzött padhoz, elégette. Megjelent azonban nála Apolló papja, és kétségbesve jelentette neki, hogy mióta a templomban hált, az Isten nem ad jóslatot. Úgy látszik, a hangos imádság némította meg. Arra kérte a püspököt, hogy segítsen valahogy rajta, mert ő így éhen fog halni. A püspök megszánta, és különben is kötelességének tartott, hogy valamiképp megfizessen a szállásért. Fölírta tehát egy viasztáblára e néhány szót: Sátán, parancsolom neked, hogy szólalj meg. Nester püspök, az Isten szolgája. A pap Apolló oltárára helyezte a viasztáblát, és erre Apolló csak ugyan megszólalt. Esténként a cirkusban is nagy tüntetések voltak a szünetek alatt. Lelkesen éltették Krisztust és a püspököt, és az ovációban részt vettek még a légionáriusok is. Nagyon szívük szerint valónak találták az új Istent, aki a békesség istene. Mit fogtok csinálni, ha nem lesz többé háború? Kérdezték kíváncsiskodó asszonyok a katonákat. Gyereket, felelték azok, és most már a katonákat is megtapsolták. A város örömmámorban úszott, azonban a környékbeli falvakban sokan megrémültek. A kereszténység a városokban nagyon megerősödött, hanem a falvakban még nem eresztett mély gyökeret. Iparosok, kereskedők, rabszolgák ugyan mindenütt összeálltak egy-egy kis gyülekezetté, azonban a parasztság ragaszkodott a régi istenekhez. És most a kis gyülekezetek mindenütt vérszemet kaptak, és azzal ijesztgették a bálványimádókat, hogy eljő az Úr felhőiben, villámlással és vízözönnel pusztítja el nem csak az ördögöknek szentelt templomokat, hanem mindazokat, akik ott áldozatot szoktak bemutatni. A dekúriók ilyette jöttek tanácsot kérni a hivatalos flámenektől, hogy mit évők legyenek. A riadt papok a vállukat vonogatták. Ők maguk sem tudták, hányadán vannak a régi istenekkel, és a püspökhöz küldték a dekúriókat, hogy az talán tud rajtuk segíteni. A nagy forrongásban legjobb üzletet csinált a Kancsal Benóni, az istenkereskedő zsidó. A horpat mellő kisember a nyakába kötött deszkára elhelyezett apró istenszobrocskákkal házról házra járt, és minden ajtón bekiabált. Szép Orfeuszt vegyenek, aki lekíséri a halottat az alvilágba, és megvédi a Kerberosz harapásától. Csak egy ász, ez a szép kis Kerberosz, aki elugatja a tolvajokat a háztól. Fél Szeszterciuszért egy egész Tutunus isten, aki megnyitja az asszonyok elzárt méhét. Egy dénárius az ára ennek az arannyal futtatott ezüstől szalajtott nagyhasú Plútosznak, aki minden házban szerencsét és gazdagságot ürít az asztalra. Benóni kereszteket is árult, puha fából összerolt kis krucifixumokat, de azokat nem kiabálta, mert eddig úgyse vett belőlük senki. Nem is tartott belőlük csak egyet-kettőt, azok se kellettek, ingyen se kinevették vele az istenkereskedőt. Most azonban a nagy izgalom napjaiban egész éjszaka kereszteket faragcsált a kancsal zsidó, és nem győzött belőlük eleget összeeszkábálni, mert mindenki csak keresztet akart venni. Neked nincs még? Kérdezte Titanilla Quintiportól. A nobilissima egy kosár citromot akart szedetni Quintusszal a nikomédiai útra, de örömében elfelejtette a kívánságát, amint a fiút meglátta, aki búcsúzni szaladt be az apjáékhoz. Az udvar másnap indult a székvárosba, a kertészeket ugyanaznap vitte a hajó Dalmáciába. Nekem nincs keresztem, nevetett Quintiport, de Nonnus reggel kettőt vett. Egyiket a mellén lógatta le, másikat a hátán, hogy akármerről látja meg a Dominus, megakadjon rajta a szeme. Délben azonban valami rossz hírt hallhatott, visszavitte mind a kettőt az istenkereskedőnek. De az nem vette vissza csak az egyiket. A másikat hol előveszi, hol visszadugja a zsebébe az öreg, azt szerint, hogy kivel beszél. A nobilissima rábámult a fiúra. Neves csak még. Én mindig nevetnék, ha neked volnék. Én is mindig nevetnék, úrnőm, ha téged látnálak, mondta Quintipor elpirulva. Titanilla meglegyintette a kezében tartott pávatollal. Quintipor, te még gavallérságot is tanultál, mióta a császárhoz jársz iskolába. Szaprícia hón alatt csomaggal dörvegve csosszogott be az ajtóm. Útravalókat vásárolt a boltokban, és majd agyonnyomták az utcákon a tolongásban. Megvan veszve az egész világ. A fórumon egy ronda fekete ember körül annyi a nép, hogy el kell kerülni a prefektúra mögé. Aztán mit tud az a fekete ember, egyenesedett fel Quintus, aki a bakancsos ládáját szegezte le. Mit tudom én? Nem hallgatom én az ilyen bolondságokat. Azt ékácsolta, hogy egyesztendő múlva úgyis vége a világnak, most már nincs enyém meg tiéd, hanem közös minden, pénz, föld, szamár, arany. Hogyan? Ki az az értelmes filozófus? Ammoniusnak mondták, valahonnan Afrikából szalajthatták. Sose láttam olyan szőrös embert, valami faun lehet, ha a csukjáját hátravetné, tán a szarva is látszana. Ennyi, de megnézted, hé, mit szólnál hozzá, ha itt hagynálak és beszegődnék hozzá fauninasnak? Mindjárt állítanék egy új szoprot Priapus istennek. Ó, de nem csak te lennél ám közös, hanem én is, kapott az öreg az asszony derekához. Quintipor szégyenlősen kifordult a szobából, a lány nevetve utána futott. Gyere, meg akarom hallgatni azt a filozófus faunt. Te, nobilissima, hökkent meg a fiú. Én. Azt hiszed, csak az öreg asszonyokat érdekli a filozófia? Quintipor megütközése csak addig tartott, míg a lány magára terítette Szaprícia zöld gyapjú kendőjét. Térdig beleburkolódzott, csak szeme, szája és kíváncsi kis orra látszott ki belőle. Két kezét összetette a kendő alatt, és gyerekes bájjal könyörgött. Ne félj velem jönni, magiszter bácsi, legfeljebb azt mondják rád a komoly férfiak, hogy milyen szép kis babát csípett föl magának ez a téntáskörmű kis deák. A cselét kiáron szöktek ki a Szent Palotából, s a kétszoros közön keresztül már benne is voltak a fórum forgatagában. A karodba fogózom, hogy el ne sodorjanak tőled, csipogott a lány. Jobban is megszoríthatsz, nem vagyok üvegből, gránátvirág. Érezte, hogy a fiú karja megrándult az övén, a vállával is hozzásimult. Örülök neki, hogy értesz még a nevedre. Tudod, hogy ezután mindig így szólítalak, ha ketten leszünk. Te is jössz velem Nikomédiába? Megyek, nobilissima. Persze a császárt kíséred. Az úton az Augusta rendelkezik velem. Velem olvastatja föl azt a könyvet, amit Pantaleon, az orvosa hozott neki. Varázslókönyv. Ezzel gyógyította meg a Dominát. Valami olyanféle evangéliumnak hívják. Evangélium. Ez ugye annyit tesz, hogy jó hír. Majd egyszer nekem is olvasol belőle. Merre menjünk most? Ott feketélenek a legtöbb benni. Kinyújtott kezével a Szingon utca betorkolása felé mutatott. A kancsal istenkereskedő éppen abból az irányból közeledett, azt hitte neki szól a kézmozdulat, és elébük sietett. 2,5 asszért számítom nektek ezt a bronz stimulát. A leghálásabb istennő, aki ezt teszi a tórus végébe, annak soha se lesz álomszuszék az ura. Jobban szemügyre vette őket, és felemelve a deszkát egy szemérmetlen mozdulatú Vénusz szobrocska felé nyújtotta ki az állát. Nektek még nincs szükségetek stimula istennő segítségére. 3 asz az ára ennek a gyönyöre libentinának. 2 vegyétek meg, hogy egyformán hálás legyen mindkettőtöknek. Titanilla oldalba könyökölte a fiút. Van pénzed, gránátvirág. 2 vegyél, 1 nekem, 1 magadnak. A fiú vonakodva húzta elő az erszényét. A zsidó boldogan turkált a szobrocskák közt a másik libentinát keresve. 5 adom a 2, pedig magamnak is többe van. De nagyon örülök neki, hogy ilyen értelmes emberek is maradtak még Antiohiában. Napok óta nem adtam el mást, csak keresztet. Megrántotta a hüvelykújjával a nyakába akasztott zsineget, akasztóhorgas fakeresztek koppantak, és ruhába tűzésre való ólomfeszületek csörrentek össze rajta. Mi is ilyent akarunk venni? Fogott meg a lány egy ólomkeresztecskét. Te hiszen ez akasztófa, vagy ez maga az Isten? A zsidó előre görnyedt, szétvetette a karját, és kifelé fordította a tenyereit. Honnan tudja azt a magamfajta együgyű zsidó? Az én Istenem se nem fából van, se nem ólomból, se nem kőből. Melyiket parancsolod, gyönyörű papnő? Honnan tudod, hogy az vagyok, himbálta meg magát Titanilla. Látom a szemedről, hogy te is a Szentligetben szolgálsz. Legalább 100 társnőd vásárolt már tőlem ilyen talizmánt. A lánynak nagyon tetszett, hogy a kereskedő hierodulának nézte. Adj csak 6 azt a jó embernek, hogy ránk ne fizessen, intett Quintipornak, majd neked is én választok. Kivette a 2 legkisebbet, és az egyiket odaadta a fiúnak. Tűzd csak a ruhádba, hadd látom, szép keresztény lenne belőled. Megállj, nem úgy lesz, majd cserélünk előbb, de tartsd a karot, hogy el ne szúrjuk a barátságot. Ő maga tűrte fel Quintipor karján az elpuhult divat szerint való tunika ujját, és a csukló felett megszúrta tűvel. Aztán odatartotta neki a maga karját. Tessék, nihogy reszket a kezed. Igaz, te nem tudsz vért látni. Megint rosszul leszel, mint a múltkor? Nem, nobilissima, próbált magán erőt venni a fiú. Csak ilyenkor mindig eszembe jut a gödöje. Micsoda gödöje? Amit apám egyszer föláldozott Ceresznek, mikor én még egészen kicsi gyerek voltam. Akkor láttam ilyent először. Fehér volt és ártatlan szemű, bégetni se tudott még, csak nyöszörögni, és ahogy körülszaladta a nyakát a kés, egyszerre bíbor galéria támadta kiömlő vértől. Én elszaladtam ilyettemben, és soha többet nem tudtam véres áldozatot nézni. De furcsa, mosolyodott el a leány. Valéria is mindig megborzong a vértől. A mostoha anyám, az Augusta is. Keresztelő János történetét mindig ki kell hagynom az evangéliumból. Titanilla toppantott. Engem ne sajnálj, mert nem vagyok gödöje. Hadd látom, tudsz-e bátor fiú lenni, gránátvirág? A fiú zavarában bátrabb volt, mint kellett volna. A tűcske tövig beleszaladt a fehér karba, nagy, sötét vércsöppet budjantott ki belőle. Most már vértanúd vagyok, nevetett a lány, s lenyalt a szájához kapott karjáról a vért. Pedig úgy illett volna, hogy a te véred hújjon én miattam. Fintipor félszegen tartotta oda a karját, a másik kezével tolvágó kiskését kereste ruhája ráncaiban. Parancsolj velem, nobilissima! Most nem kell gránátvirág, majd akkor fizettetlek meg, ha még szegényebb leszek, mint most. És hogy le ne tagadhass, mit tettél velem, a vérontás eszközét beleteszem a bullámba. Kinyitotta a buborék formájú kis tokot, amelyet a római lányok keskeny szalagon hordtak a nyakukban, s nászuk reggelén ajánlották fel a házi isteneknek. Addig erekje tartónak használták, hajfürtött, kiesett fogat, szenverés ellen való talizmánt viseltek benne. Benóni elámulva látta, hogy a bulla aranyból van. Piszkos gyapjúövéből előrántotta otromba faragó kését. Ezt vedd meg, szentséges úrnő, ha bosszút akarsz állni isteni véredért. Titanila rászorította a bulla fedelét az ólomfeszületre, és bosszúsan nézett a szemfüles zsidóra. Gyerünk, gránátvirág, csak ugyan okosabb lett volna ide nem jönni, karolt a fiúba, és idegesen húzta magával a szent palota felé. Nem csupán az idegesítette, hogy a kereskedő felismerte a rangját. Észrevette, hogy Maxentius is ott van a tömegben, amely a fekete faunt hallgatja. Perget forgott a kövön a vattekintetű filozófus, és kinyújtott karjaival mind a négy világtáj felé fenyegetődzött. Jaj nektek, bíborban dőzsölők és pehelyvánkosok közt fetrengők! A messiás sokkal hamarabb eljön az ég felhőiben, mint ahogy ti gondoljátok. Kardot emel a jobb kezében, hogy lekaszáljon benneteket, mint a sátán vetését, az ő szántó földjén, és bal kezéből kijönti az ítélet csészéjét, hogy egy csett szopó se maradjon belőletek, sötétség fiai és leányai. Az utolsó oszloptól visszapillantva még látták, hogy csisakos rendőrök rohannak ki a prefektúra palotájából, és korbáccsal verik szét maguk előtt a tömeget, utat nyitva a faunhoz. A nép ordítozva tombolta őket körül, ne bántsátok az Isten emberét, éljen a messiás!